Szerintem nincs olyan ember az országban, vagy mondhatjuk azt, hogy a világban, aki ne hallott volna már a szegedi papucsról. De volt idő, amikor olyan hírek terjengtek, hogy nem lesz szegedi papucs, eltűnik a szegedi papucs, hála Istennek a Szegedi Papucsért Alapítvány erre rácáfolt, és rácáfoltak a szegediek is. De hát mit kell tudnunk a szegedi papucsról? Miért is legendás a szegedi papucs?
A szegedi papucsnak a története az már közel 500 éves. Korábbi kutatásokból lehet tudni elsősorban Bálint Sándor, szegedi néprajztudósnak a kutatásaiból, illetve hát ő könyvet is jelentetett meg, hogy minden bizonnyal a papucskészítésnek a tudományát a török papucsosok, vagyis hát a törökök a hódoltság alatt tanították meg a szegedi mesterekkel, és hát gyakorlatilag azóta ismerik ezen a tájon a szegedi papucsot. Viszont a hódoltság ugye nem csak Szegedig terjedt, hanem azért az egész Alföldet, Délalföldet érintette, így a Délalföld más településein is előfordultak papucsos mesterek, sőt, viselték és készítették is a papucsot, de valóban a szegedi mesterek fejlesztették aztán olyan tökéletesre ezt a lábbelit, hogy igazából ők voltak a legjobbak itt a délalföldi piacon, és hát nem véletlen, hogy a vásárkörzetük aztán messze-messze túlnyúlt a város határán. Talán innen ered az, hogy ha papucsra vagy papucsviseletre gondolunk, akkor elsősorban Szeged ugrik be mindenkinek az emlékezetébe.
De egyébként a szegedi papucsnak a készítése és a viselése is szorosan összefonódik a szegedi léttel?
Természetesen, hát ez a szegedieknek egy fontos viseleti kiegészítője volt. Papucsot viseltek már a 18. század, de az említések vagy a céhes árjegyzékek szerint, ugyanis a céhes árjegyzékekből lehet tudni, hogy egyes mesterek miket készítettek, tehát hogy miket lehetett kapni a szegedi piacon, és bizony a papucs már a 18. század végén előfordul ezekben a jegyzékekben. Tehát a 18-19. században természetesen viselték ezt a lábbelit, majd azért szélesebb körben, vagy nagyobb számban a nagy árvíz után, tehát 1879 után lett ez népszerű, vagy kezdték el viselni a szegedi lányok és asszonyok, mert ez több dologgal függött össze. Az árvíz után a város képe átalakult. A korábbi kikövezetlen sáros utcákat ugye kikövezték, mérnökileg kimért pontos kövezett utcák, járdák jelentek meg a településen. Ez ugye lehetővé tette, hogy ezt a könnyű lábbelit lehetett már viselni minden alkalommal. Ez volt az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy átalakult némiképp a viselet is, és a korábbi bocskort, a 19. században még azért általánosabb viselet volt a bocskor a nőknek, férfiaknak egyaránt, a korábbi bocskort fölváltotta ez a kicsit polgárosultabb, városiasabb, könnyű kecses lábbeli a papucs.
De azért milyen érdekes, hogy régen ugye az egyik legtipikusabb utcai viselet egyik fő darabja volt a szegedi papucs, aztán volt egy idő, és ezt az elmúlt évekre is lehet mondani, hogy ugye díszes kirakatokban, kulturális rendezvényeken, néptáncosok lábain lehetett leginkább látni, viszont most divatja lett a papucsnak, és most már van, aki vásárol ugyanígy utcai viseletre is, mint ahogy most már látjuk, hogy a magyar népi motívumok nagyon sok divattervezőnél megjelennek a magyar ruhákon, a hétköznapi ruhaviseleten is.
Így van, én is azt gondolom, hogy ez egy örvendetes folyamat. Azonban azt is hozzá kell tenni, hogy ennek a divatja, tehát a városiak körében a papucsviselésnek a divatja azért még egy kicsit korábbra is visszavezethető, tehát nem muszáj főként csak a 21. századra gondolni, hiszen már a két világháború között az 1930-as években is divatos volt, vagy divat lett szegedi papucsot viselni, nem csak a szegediek, hanem az ide látogató turisták, főként a szabadtéri játékok nézőközönsége körében. Tehát akkor volt a magyaros ruhamozgalommal összefüggésben, volt egy ilyen divat jellege, vagy egy ilyen népszerűsége a szegedi papucsnak már akkor is. Aztán valóban következett egy kicsit felemás időszak, és a papucs inkább visszaszorult a lakásba, tehát hogy utcán kevésbé viselték, inkább vagy lakodalmak alkalmával, vagy a lakásban, és tényleg így van, hogy a 21. században újra van egy ilyen nagy érdeklődés a papucsviselés iránt, hiszen egyébként is egybeesik a papucsviselés a divattrendekkel szélesebb körben is, és hát ennek talán nyertese lehet valamennyire a szegedi papucs is, legalábbis reméljük, és nagyon sokan dolgoznak ezen.
Jól tudom, hogy a szegedi papucsot körbelengi egy legenda is?
Igen, az még a hódoltság korából ered valóban egy legenda, hogyha erre gondol, hiszen Móra Ferenc írta meg először, és ő helyi hagyományokra hivatkozik, az ő írásaiból ismerjük Hóbiárd Basának a történetét. Ennek a Hóbiárd Basa történetének az a lényege, ugye, hogy a hódoltság korában bizonyítékként, hogy a szegedi menyecskék már akkor is papucsot viseltek, a Basa tudva levően nagyon kedvelte a gyengébbik nemet, és hát bizony ott legyeskedett a szegedi menyecskék körül, azok viszont nem vették ezt jó néven, és agyonverték állítólag a papucsuk sarkával. Úgyhogy ez egy régi szegedi legenda, Hóbiárd Basának a legendája, de egyébként meg elképzelhető, hogy történt ilyen, mert Bálint Sándor szegedi szótárában szerepel az a szó, hogy papucsoz. És ez a papucsoz szó, ennek a jelentése, hogy papucsával, vagy papucsa sarkával megver. Tehát azért elég kardosak lehettek itt a szegedi menyecskék, és bizony gyorsan lekapták a lábukról. Ezt a jeles lábbelit, és bizony nem csak arra használták, hogy járjanak, keljenek benne.
Az egyik leghíresebb szegedi papucsos mester az Rátkai Sándor bácsi volt, népi iparművész. Ő volt a kézzel varrott, kifordított szegedi papucs neves mestere. Ha jól tudom, akkor alig volt 12 éves, amikor elkezdte tanulni a papucsos mesterséget. Ugye ő 2011-ben meghalt, de gondolom azért vannak ma is követői, akik a szegedi papucsot készítik, és még az eredeti alapján, az eredeti tervek alapján készítik.
Igen, szerencsére vannak ilyen mesterek, bár azért, hogy mondjam, nagyon kevés szám van. És azok a mesterek többsége, hát többsége, ha egyáltalán többségről lehet beszélni, hiszen meg tudom egy kezemen számolni, hogy hány mester készít ma szegedi papucsot, de közülük is vannak, akik már azon gondolkodnak, hogy kinek tudják majd továbbadni a tudásukat és a szakmának a fortéjait, és hát sajnos az az igazság, hogy nem nagyon látszik, hogy hogyan lesz majd utánpótlás. Rátkai Sándor bácsi valóban népművészet mestere kitüntető címet kapott még a 90-es években. A remekbe készült varrott tényleg a leghagyományosabb módon készített papucsokért, és az idős mester nem csak a papucsai szépségéről volt híres, hanem arról is, hogy mikor már szinte minden papucsos mester, főként meg a szövetkezet, az meg különösen áttért a könnyebben előállítható, ragasztott papucsnak a készítésére, Rátkai mester élete végéig arra tette föl az életét és a mindennapjait, hogy a varrott papucsnak a technológiáját életben tartsa, továbbadja. Igazából ő volt az, akinek a látványműhely épült, hiszen ő ott foglalkozott ennek a tanításával is, ami a látványműhely, ugye a beszélgetés elején említettük, 15-ben sajnos megszűnt. Úgyhogy ma, akik készítenek papucsot, ketten vannak Szegeden, illetve Szeged környékén. Az egyik papucsos mester a Bárkányi dinasztiának a tagja. Bátran mondhatom, hogy dinasztia, mert a harmadik generáció tagja az, aki még mindig a gyönyörű papucsokkal ellátja a népművészeti boltokat, meg a tánccsoportokat, illetve van még Sallai Tibor, aki ugyan Röszkén lakik, de hát valahogy mi azért úgy kicsit ilyen szegedinek gondoljuk.
A Szegedi Papucsért Alapítvány mi hívta életre? Az, hogy életben maradjon a szegedi papucs?
Ugye Rátkai mester hihetetlen boldog volt a korabeli újságcikkeket, amikor olvasom, akkor ő így beszélt, hogy életének kiteljesedése az, hogy kapott a Szeged belvárosának a központjában egy kis műhelyt, ahol bemutathatja a lábbeliket, és hogy taníthatja azokat, akikből esetleg kitermelődhet, csúnya szóval élve, az utánpótlás. És ez a látványműhely, ez valóban ragyogóan működött egy néhány évig. Valóban ott folyt oktatás, sőt, többen is végigjárták azt az iskolát, és kitanulták a mesterséget. Köztük nagyon tehetséges volt például Ormándi László, aki félegyházáról járt át Szegedre papucskészítést tanulni, és gyönyörűen meg is tanulta. De aztán ez a látványműhely kényszerűségből bezárt 2015-ben, de még mielőtt bezárt volna, ugye Rátkai mester halála után a Sallai házas pár vette át a működtetését, és ők már tanítani nem tanítottak, de ugyanúgy bemutatták az érdeklődőknek a munkafolyamatokat, mint korábban is az ott szokás volt. A látványműhelynek a bezárása volt egy riasztó csengő a szegedieknek, hogy mi lesz akkor a szegedi papuccsal. Akkor kezdte el érezni a város szerintem, hogy ez valahol fontos, meg hozzátartozik az arculathoz, és akkor jött Szögi Csaba, aki hihetetlen jó szervezőkészséggel és munkabírással egyrészt létrehozta a Szegedi Papucsért Alapítványt, másrészt pedig azóta is kitartó munkával azon dolgozik, hogy a szegedi papucskészítés hagyománya minél tovább fönnmaradjon.
De erre szükség is van. Engem elszomorít egy kicsit, amikor látok tradicionális üzleteket, ahol például mesterek dolgoztak, és be kell nekik zárniuk, ugye rohan a világ, fejlődünk, stb. De ugye nagyon sok olyan kis üzlet van, és nagyon sok olyan mester van, akiktől érdemes megtanulni annak a szakmának a csinyát, bínyát, és hogyha azt nézzük, hogy olvasom azt az adatot, hogy a 20. század első felében 50-80 között volt a szegedi mesterek száma, körzetük 6-8 megye országos vásáraira terjedt ki, és a szegedi papucsnak a sikere az eljutott a párizsi, brüsszeli világkiállításra is, akkor örül a szívem, hogy a szegedi papucs az megmenekült.
Reméljük, hogy megmenekült, és az alapítvány részéről tényleg nagy erőfeszítések folynak, hogy ez megmaradjon. Ilyennek említeném például, hogy 3 éve, sőt már 4 éve papucshímző tanfolyam indult szintén az alapítványnak a koordinálásával. A papucshímző tanfolyamoknak elég népes tábora volt, tehát népes résztvevő tábora. 10-15 fő is tanulta egyszerre a papucshímzésnek a fortéjait. Ez a papucshímző tanfolyam ugyan már nincsen, de maradt belőle egy papucshímző kör, ami azt jelenti, hogy ha valóban lenne olyan mester, vagy nyílnának új műhelyek, vagy új mesterek is belépnének a papucskészítés piacára, akkor lennének olyan hímzők, akik kézzel ki tudják még varni a papucsfejet, tehát nem csak a gépi hímzésű papucsok uralnák el a piacot. Tehát ez a tanfolyam, ez mindenképpen a papucsfej kivarrásának a hagyományát ez életben tartja, és most egy új kezdeményezés, hogy próbálkozik az alapítvány, illetve hát a Sallai műhely, Moholy Nagy László Művészeti Egyetem végzett hallgatóival karöltve, hogy a papucskészítésnek, tehát magának a papucsos mesterségnek a fortéjait, tehát a bőrrel való dolgozásnak a fortéjait is átadják érdeklődő fiataloknak. Nem könnyű, mert a varrott papucsot elkészíteni azért ahhoz kell fizikai erő is. Én emlékszem Rátkai Sándor bácsinak a kezére, csontos, hihetetlenül erős, nagy keze volt. Hiszen ugye a szegedi papucsnak a sajátsága, ugye, hogy a papucs fejet és a vastag papucs talpat a visszáján varja össze a mester, és utána, mikor még a talbőr nedves, akkor kézzel fordítja, kifordítja színére, és utána egyengeti, nem akarok itt belemenni a munkafolyamat részleteibe, de hogy ez a kifordítás, ez bizony nem könnyű munka. Úgyhogy felköthetik a nadrágszárat azok, akik erre vállalkoznak, viszont egy ilyen kézi munkával egyedileg készített lábbeli hihetetlenül tartós, és valahogy úgy a keze nyoma a mesternek meglátszik rajta, tehát nem egy tömeg vagy tucat áru.
Mi a szegedi papucsnak a jellegzetessége, hogyan néz ki?
A hagyományos szegedi papucs többféleképpen néz ki. Ugye szokták mondani, hogy na, ez a szegedi papucs, de igazából akkor, amikor a mesterek még használatra, hétköznapi, ünnepi használatra, tehát viselésre készítették a szegedi papucsot, már akkor is többféle variációban készült Szegeden a papucs. Készült alacsony sarokkal, tiszta fekete bársonyból idősebb asszonyoknak, vagy zöld pöttyes fejjel, azt viselték szerte a Délalföldön, azt is inkább idősebbeknek, készült magasabb sarokkal, fiatal lányoknak, vagy menyecskéknek, az is készült többszínű bársonyból, készült olyan is, aminek bőrből volt a feje, meg hát készült egészen időseknek, meg férfiaknak teljesen széles lapos sarokkal is. Ezek mind szegedi műhelyben készültek. Ma azzal azonosítjuk a szegedi papucsot, ami egykor a legdíszesebb papucsfajta volt, ez a menyecske papucs, aminek a feje ugye piros bársonyból készült már a két háború között, és egy jellegzetes, nagyon színes, nagyon vidám virág kompozíció díszítette, aminek ugye a fő eleme volt a pipacs, a búzaka, a búzavirág, aztán még kiegészítő virágok, a szellőrózsa, akkor a gyöngyvirág, tehát számos más apró virág is megjelent rajta, de ezt a magas sarkú, piros, hímzett fejű papucsot szokták a szegedi papuccsal legtöbbször azonosítani. Ennek a jellegzetessége ugye a kicsit hegyes orr, érdekessége több író is megjegyzi, Bálint Sándor is, hogy a szegedi papucs feje kicsit rövidebb, mint más vidékeken, és ezáltal hosszította a lábfejet, tehát attól volt ilyen kecses a lábán a szegedi lányoknak, menyecskéknek, és még ami sajátsága a magas sarok. Azt a fajta sarkot, azt a fajta magas sarkot, amit a szegedi mesterek készítettek, mindenütt a Délalföldön, meg lent a délvidéken, tehát Bácskában, Bánságban szegedi sarkú papucsnak mondják azt, ami itt készült, hiszen ez a fajta magas sarok, az kifejezetten szegedi sajátság volt.
Ugye a Szegedi Papucsért Alapítványnak a célja, hogy a szegedi papucs több száz éves hagyománya az fennmaradjon, de gyűjtik is a régi papucsokat, és felújítják őket.
Valóban, hát ez is az alapító, Szögi Zoltán, Isten nyugosztalja, tavaly decemberben elment, de több mint 90 éves mester volt ő is, cipészmester, valamikor készített papucsot is, Szögi Csabának az édesapja. És Szögi Zoltán tette végül is az alapítványt a szegedi papucs fennmaradására, és Csaba nyilván, aki viszi az alapítványnak az ügyeit, és ő valóban, ha szabad ilyet mondani, nem pejoratív értelemben, de ő tényleg megszállottan gyűjti is a papucsokat. Úgyhogy az alapítványnak a gyűjteménye már több mint 200 pár papucsot fogad magába.
És milyen jó, hogy gondoltak a fiatalabb generációra, illetve a mostani generációra, mert ez a lábbeli fontos lenne, hogy megújult, újra gondolt formában is elérhető legyen, és akkor itt jött be a képbe Atalai Zita tervező és Sallai Tibor cipészmester, akik egy közös kollekciót készítettek.
Így van. Az egy nagyon nagy öröm volt, és egy nagyon nagy újdonság és felfedezés, amikor értesültünk róla, hogy Atalai Zita, aki egyébként cipőtervező iparművész, és ő idézőjelben hétköznapi, tehát, hogy nem csak papucsokat tervez, hanem női lábbeliket, őt valamiért megfogta a szegedi papucsnak a szépsége, és 2016-17-ben adott be egy pályázatot a Nemzeti Kulturális Alapprogramhoz, amiben azt fogalmazta meg, hogy szeretne a szegedi papucs hagyományos vonásai alapján a mai divattrendbe, vagy a mai öltözetbe illeszthető lábbeliket készíteni, és ehhez a pályázathoz aztán készült több divatterv, és hát egészen fantasztikus volt, amikor ezeket a terveket megláttuk. Valóban lendületes, fiatalos, és mindegyik magán viselte a szegedi papucsnak a sajátságait. Ugye Zita, Atalai Zita tervező, és hát az ő terveit pedig a Sallai házaspár kivitelezi, valósítja meg a mai napig. Ma már több generációja is van ezeknek az újra tervezett szegedi papucsoknak, és hát hála Istennek nagyon népszerűek, és valóban nagyon szép, nagyon igényes, nagyon míves lábbelikről beszélünk.
Beszéljünk egy kicsit a Szegedi Papucs napjáról és a Szegedi Papucs díjról, hiszen ezek is nagyon fontos részei a hagyomány népszerűsítésének.
A Szegedi Papucs napja is valóban az alapítványnak volt a kezdeményezése, hogy egy ilyen jeles alkalomként is bekerülhet így a közbeszédbe a Szegedi Papucs, akkor már az alapítvány megint egy lépéssel közelebb jut a céljához, és 2018 óta ötödik alkalommal volt az idén, tehát 5 éve minden évben megrendezésre kerül ez az esemény, és ez egy egész napos programkínálatot szokott jelenteni, aminek minden programpontja valamilyen aspektusból mutatja be a szegedi papucskészítést, vagy a szegedi papucsot. Voltak olyan papucs napok, amikor szakmai konferencia is megrendezésre került, tehát a szegedi papucs múltjáról, jelenéről, akkor a szegedi papucsnak a különlegességeiről, a hímzésnek a motívum kincséről, tehát számos szemszögből járták körbe ezek a konferenciák a szegedi papucsnak a kérdéskörét. Aztán természetesen mindig van ilyenkor folklór bemutató, tánc bemutató, hiszen az egyik legfőbb papucsvásárló közönség az a néptáncosoknak, a népes tábora, hál' Istennek, ők ugye a délalföldi táncokhoz szinte elengedhetetlenül viselik a színpadon a papucsot. Aztán nem csak táncbemutatók szoktak szerepelni a programban, hanem most például egy filmbemutató is történt az említett 3 generációs Bárkányi papucsos dinasztiáról. Tehát elég színesek ezek a programok, és a szakmai programokat, meg a színpadi programokat általában kíséri bemutató, tehát bemutatókozik a hímzőkör, meg lehet nézni, hogyan kell kivarni egy papucsot, ott lehet érdeklődni, lehet csatlakozni, és megjelennek a kézművesek, akiktől lehet vásárolni, illetve hát azok az üzletek vagy boltok, hát leginkább a népművészeti bolt, akiknek a kínálatában szerepel szegedi papucs, és akkor hál' Istennek ott lehet vásárolni is. Mindegyik alkalommal meg lehet nézni újra az alapítvány gyűjteményéből rendezett kiállítást, minden évben hagyományosan a Szent Györgyi Albert Agórában, ahol egyébként a papucsnap rendezvényei is zajlanak. Ezen a kiállításon mindig valamilyen más szemszögből, vagy más problémát fókuszba állítva szoktuk bemutatni az alapítványnak a papucs gyűjteményét.
És ki kapta idén a Szegedi Papucs díjat?
A Szegedi Papucs díj az első alkalommal került az idén átadásra, és Petter Ferencné, Marika néni lett a díjnak az elismertje nem véletlenül, hiszen ő volt az, aki évtizedeken keresztül először a papucsos mestereknek, például Rátkai Sándornak is hímezte a papucsfejeket, és utána, amikor megindult az első papucs fejhímző tanfolyam, akkor Marika néni adta át önzetlenül a tudását azoknak, akik érdeklődtek ez iránt. Úgyhogy Marika néni lett az első, és nagyon-nagyon megérdemelt díjazottja az alapítványnak.
Olvasom, amit a szegedi papucsról írnak, hogy a bársonyfejű bőrtalpú papucsot Szegedvárosa 2005-ben védendő terméknek nyilvánította. A papucskészítés hagyománya 2013-ban bekerült a Szegedi, 2014-ben a Csongrád megyei értéktárba, 2015 óta pedig a Magyar Értéktár kiemelkedő nemzeti értékek listáján a kulturális örökségek között szerepel. Aztán jön az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Szellemi Kulturális Örökség Szakbizottságának egyhangú döntése, amellyel a szegedi papucs készítésének és viselésének élő hagyománya 2018-ban felkerült a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére. Szóval olvasva és hallva mindezt, bennem felmerült a kérdés, hogy miért kell akkor ezt a papucsot megmenteni? Tehát miért nem kap ez a papucs ebben az országban jóval nagyobb támogatást onnan föntről a döntéshozók részéről? Hiszen ez egy olyan nemzeti kincs és nemzeti érték, amelyet külföldön vásárolnak. A határainkon túlélők vásárolnak pontosan azért, mert ez egy szimbólum, ez egy emlék.
Hát ez nagyon nehéz kérdés, és mindaddig, amíg a papucs tényleg hétköznapi viselet volt, tehát egy olyan természetes dolog volt, hogy egy asszony vagy egy lány papucsban megy ki az utcára, és azért vásárol papucsot, mert ez számára egy nélkülözhetetlen lábbeli, vagy egy kényelmes, vagy egy szeretett viseleti darab, addig a mesterek igazából nagyon jól, tehát tisztesen meg tudtak élni abból a keresetből, amit a papucskészítés nyújtott neki. És még elég sokáig így volt ez addig, amíg nagyon széles körben erős volt a folklór hagyomány is, tehát hogy minden szegedi vagy Szeged környéki újasszony ugye papucsot viselt a lábán, a menyecsketánc alkalmából, tehát minden lakodalomnak elengedhetetlen kelléke volt. Tehát mindez jelentett egy olyan keresletet, ami fönn tudta tartani tisztesen ezt az ipart. Ma már ez a kereslet azért, valljuk meg őszintén, hogy elég szűk körre korlátozódik, inkább azok vásárolják, akik valamilyen módon elkötelezettek a néphagyomány vagy a népművészet felé, és egy ilyen nagyon tudatos megfontolásból választják ezt a papucsot viselésre. Sajnos ez már kevés ahhoz, hogy több műhelyt életben tartson. Különösen azért, mert mindannyian tudjuk, hogy ma, amikor minden gépsoron százával készül percenként leesik egy kész termék a sor végéről, a kézi munka nagyon drága lett. És a szegedi papucs ugye kézi munka, egyedi. Van olyan mester például, aki méretre, megrendelésre készíti. Tehát ez egy különleges darab, megjegyzem ahhoz képest, meg egyáltalán nem is drága, mert egy gyári készítésű cipő jóval többe kerül, mint a szegedi papucs, de ez most más lapra tartozik. Sajnos a mesterek nem tudnak pusztán a papucskészítésnek a bevételéből fönntartani egy egzisztenciát, és ez azért hozzájárul ahhoz, hogy alacsony az érdeklődés. Valóban, ahogy mondja, mindenképpen ahhoz, hogy ez fönnmaradjon, ahhoz kellene támogatás, de hát ez a támogatás, ez valahol elveszik, vagy megakad, nem tudom, hogy milyen megfontolásból. Talán azért, mert ez gazdasági jelentőségét tekintve, ne értsen félre, abszolút
igen,
gazdasági szempontból mondom, ez egy marginális dolog. Tehát, hogy most nem tudom én, elkészül 100 szegedi papucs egy évben, ez a gazdaság összteljesítményét, vagy a GDP-t tekintve, hát ez egy szinte észrevehetetlen tétel. Lehet, hogy ez nagyon sajnálatos egyébként,
igen,
de
igen,
hát
és
ez
azért,
így működik.
És azért, mert világszerte azt lehet látni, hogy egyre inkább igényli a társadalom a kézzel készített egyedi dolgokat. Tehát, hogy megyünk vissza a múltba, és kezdjük feleleveníteni azokat a mesterségeket, azokat a dolgokat, amik annó természetesek voltak. Mondhatom itt például a gyógynövénytermesztést. És itt van valami, amire rá lehetne építeni egy manufaktúrát. Tehát így is világhírű, de Isten igazából az egész világon szerintem el lehetne adni. Ugye látjuk, hogy a sztároknak annyi pénze van, hogy nagyon sok külföldi sztár például magyar tervezőktől vesz gyerekruhát. És akkor nekem ugye ez jutott eszembe, hogy itt van a szegedi papucs, főleg amit ugye Atalai Zita is készített, tehát az már abszolút a modern, tehát a mai nőknek tökéletes viselet. És azt látom, hogy igen, van egy csapat, aki lelkesen küzd és mindent megtesz érte, de hát ebben sokkal több lehetőség van, és ezt valahol nem látják a döntéshozók.
Igen, ez valóban így van. Persze mi is titokban mindig reménykedünk, hogy majd valóban egy ilyen manufaktúra, vagy ha nem egy manufaktúra, de akkor esetleg még néhány kisműhely létrejöhet, és akkor azért egy kicsit izmosabb lenne itt ez a papucskészítőipar. Sajnos egyelőre nem látszik ennek a jövője, vagy a lehetősége. Hogy milyen megfontolásból, azt nem tudom. Én azt gondolom, hogy minden egyes ilyen fejlesztésnél, mert hát valljuk meg őszintén, egy ilyen manufaktúrának a létrehozása, a fenntartása, nyilván a megfelelő eszközök, a megfelelő szakembereknek a megfizetése, az egy jelentős befektetést igényel, és hát én azt gondolom, hogy a gazdaságban úgy működik, hogy mindenki számol. Csengenek a pénztárgépek, és lehet, hogy az jön ki a végén, hogy ez igazán igazából nem hoz számottevő gazdasági hasznot. És hát valljuk meg őszintén, hogy különösen, hogyha a mestereket nézem, hát egy ügyeskezű, jó iparos, tehát akinek a kezemunkája, a tudása, az ideje, a szakmájának a szeretete, ami ugye nem forintosítható, de anélkül nem születik igényes, szép termék. Tehát én azt gondolom, hogy akinek ilyen van, az méltán szeretné ezt kamatoztatni. Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Én is elképzeltem már többször, hogy milyen jó lenne itt Szegeden, tényleg akár a Kárász utcán, vagy valahol a belvárosban lenne egy kis tip-top üzlet, Szegedi Papucs címmel, és akkor ott bemenne az illető, és akkor ott lehetne megnézni, és akkor ott lehetne kapni hagyományos papucsot, a hagyományos papucson lenne egy ilyen márka, védjel, hogy ez az UNESCO szellemi kulturális örökség hazai jegyzékén szereplő termék, meg a Magyar Értéktárban, hogy akinek ez is fontos, akkor így is tudjon választani. Aki divatos, kényelmes, nagyon egyedi, vagány lábbelit szeretne, az is megtalálja ott, és akkor ennek a hátterében megműködne nem tudom hány műhely, vagy egy kis manufaktúra, aminek a fenntartásához sajnos valószínű, hogy kellene viszont támogatás. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, mert annak idején olvasok régi újságcikkeket, tehát így a 70-es, 80-as évekből, és olyan óriási érdeklődés volt a szegedi papucs iránt, ugye akkor Zömében, szövetkezetben készítették, tehát a papucskészítő, meg az április 4-en, meg különböző neveken futó szövetkezetben készítették a már ragasztott szegedi papucsot, de akkora volt az érdeklődés, hogy a Szegedi Papucskészítő Szövetkezet nem győzte kielégíteni a keresletet, és akkor keresték meg a szombathelyi háziipari szövetkezetet, és bizony Szombathelyen is szegedi papucsokat gyártottak azért, hogy az export igényt ki tudja a két szövetkezet elégíteni. Ma nincs már ez a kereslet.
Hol lehet kapni szegedi papucsot?
Szegedi papucsot, nem tudom, szabad-e reklámozni, de én nagyon szívesen teszem. Kettő helyen is lehet kapni szerencsére Szegeden. Az egyik a Dugonics téri volt, egy nagyon kicsi kis ékszerdoboz az az üzlet a belváros szívében, illetve a Széchenyi tértől nem messze a Feketesas utca sarkán található boltban.
De ha jól tudom, igen? Ha valaki fölmegy a Szegedi Papucsért Alapítvány honlapjára, akkor ott megtalálhatók a készítők, tehát hogyha valaki például szeretne mondjuk készítetni szegedi papucsot, akkor ott ugye megtalálja a Sallai Szegedi Papucsot is, tehát Sallai Tibornak az elérhetőségét, meg a Bárkányi Istvánnak is az elérhetőséget, illetve ha jól látom, akkor ott Megyesi Sándornak az e-mail címe is ott van, Megyesi Tánccipő címen.
Így van. Akkor itt megint ugye visszatérünk a mesterekre. A két boltot azért említettem elsőként, mert hogyha valaki úgy gondolja, hogy szeretne csak bemenni egy boltba, és ott megvásárolni egy neki tetsző papucsot, akkor ezen a két helyen szinte azonnal megteheti. A további lehetőség valóban, hogy a Szegedi Papucsért Alapítványnak a honlapján megtalálhatók a készítőknek a nevei, és valóban a sallaiék, ha nem viszik valamilyen vásárra vagy fesztiválra a kész termékeiket, akkor ők megrendelésre készítenek papucsot. És a Megyesi Sándor, őt azért nem említettem korábban, mert ő is mondjuk a kaptafáit például szívesen említi, hogy Rátkai Sándortól kapta, ő Soroksáron lakik, de ő is valóban a hagyományos szegedi papucsot készíti, tehát ő is egy mester, aki nem szegedi, de szegedi papucsot készít, illetve a Vajdaságban van még két mester, hál' Istennek, akik szintén foglalkoznak szegedi papucskészítéssel, ők Adán Szalma Sándor, illetve Palicson Nyers Attila, tehát ők szintén foglalkoznak ezzel.